annyi mindent kell megbeszélnünk, és annyi mindenről volt szó, hogy Mihálovics András az előbb azt mondta nekem itt a kávészünet alatt, hogy nem tudja, hogy milyen irányba induljunk el. Úgyhogy ezt kérdezem dr. Feledi Botontól, aki itt van velünk a vonalban, hogy mivel is kezdjük ezt a részt, a politikai összefoglalót.
Nekem van ötletem, ha neki Botondnak nincs, mert tudom, hogy sokkolt, engem is, rám is ilyen hatása van az Endre és a barátok körének ez a szóvicc üzenetet, egy végtelenül kellemetlen, én kérek elnézést. Akkor kezdjük bemelegítésként azzal, hogy ilyen fejlett nyugati demokratikus berendezkedési országokból nézve Iránt nem érti az ember, hogy miért jó az ottaniaknak ez az autokratikus rezsim.
Hát de kiért, hogy nem jó.
De ha nem lenne jó, akkor megbuktatták volna, én
jó,
így
hát
értem.
Az bárcsak ilyen könnyű
tehát,
lenne.
Hogy egy ilyen
csak
nagyon vallásilag becsontosodott, nagyon
körül.
Stb. Ja. Tehát hogy lehet ez az egész rendszer hatalmon ilyen régóta, mert ugye vannak felserkenések ellene, de aztán minden marad a régiben.
Szia, hát na, köszönöm szépen a szép felvezetést. A rendszer stabilitásához, ahogy mondjuk Észak-Koreától Kínáig, tehát mindig látni kell, hogy vannak kedvezményezett rétegek. Tehát Irán azért a 80-as évek óta bizonyos társadalmi rétegben igenis fejlődött, sőt, biztos, hogy nem azt az Iránt, amit itt lefestettetek az előző hívásban, tehát nem a sakféle, szabad, liberális, fürdőruhát hordó nőkkel is látható Iránt fogjuk most érzékelni azóta, de az biztos, hogy olyan réteghez, akik akár azóta a városba költöztek, vagy más módon a rezsimet szolgálják, tehát egy kvázi munkásőrségi jellegű osztálykasztot is látunk, még a forradalmi gárdán túl, tehát itt azért sokan vannak, akik korábban is konzervatívok voltak, és ezek a konzervatívok ebben a rezsimben megtalálják a számításaikat. Az, hogy a gazdasági nehézségek léteznek, ez egész biztos, de éppen a műsorra készülve néztem, hogy hát az olajexportja még mindig nem tudott megbicsaklani rendesen Iránnak a létező szankciórezsim és a június-júliusi izraeli támadások ellenére sem. Tehát Oroszországnak is volt kitől tanulni. Tehát ezek az olajbevételek napi 2-3 millió hordó olajból, ezek jönnek a rezsim számára. Szóval, hogy ez egyrészt ilyen módon is a pozitív ösztönzőkkel is működtethető, és hát volt 40 éve kiépülni annak, hogy hogyan kell elnyomni ezt a másik rétegét a társadalomnak, vagy őket hogyan lehet csendben kóptálni, állásokkal függésben tartani, vagy más módon kik azok, akik már elhagyták az országot, és már nem otthon próbálnak feszültséget szítani, tehát azért ne felejtsük el, hogy tényleg nagyon sokan elhagyták egyébként Iránt, és ez a kisebbség viszont külföldön dolgozik, vagy dolgozna ugyan a rezsimváltásért, csak hát ez nem jött.
Igen. Mennyire stabil egyébként ez a rezsim? A mostani ismereteink szerint, mert nyilván Irán egy zárt ország, olyan nagyon nem jönnek ki információk, és a kevéske információ sem szivárog át a magyar sajtóba, szóval érdekes lehet, hogy ennek ellenére, hogy így el van szeparálva, a nemzetközi szankciók sújtják, de ugye hallhattuk Zolitól, hogy nagyon jó adottságai vannak, rengeteg ásványkincsel beszélte te is a kőolajról, szóval ez egy stabil rezsim?
Tehát a rezsim nagyon sok szálon volt képes magát stabilizálni. A mostani ijegységét azért abban lehet lemérni, hogy tényleg olyan kisebbségek elleni hangulatkeltést is bedobott a saját stabilitása érdekében, amire azért az eddigi időszakban nem volt példa. Tehát akár ugye ez a 4-5 millió afgánnak a felvetett kitelepítése és megkezdett mozgatása, de ezen túl ugye számos kisebbség van, tehát a kurdokkal szemben, keresztényekkel szemben, és aztán lehetne sorolni a különböző szunni arab kisebbségeket, tehát elindult egy a kisebbségekre való óriási gyanakvás hadjárat, hogy ki az, aki segítette Izraelt, kik az izraeli kémek. És hát ez azért ismerjük, hogy egy picit az a hangulat, amikor bárki, aki nem szimpatikus, arra ráfogható, hogy izraeli kém. Tehát azért ez az alapállás a mostani kiszivárgott hírek alapján az elmúlt másfél hónapban, és hát különösen a támadás óta. az, hogy a vezetőség annak ellenére, hogy tényleg Izrael nagyon komoly mennyiségű vezetőt, első számú vezetőt a szervezeteknél ki tudott végezni a támadás estéjén, láthatólag a kontinuitást nem akadályozta. Ebben egyébként a különböző irán szakértők még vitatkoznak is, hogy az ő székükbe beült új iráni vezetők, tehát akik általában 10 évvel fiatalabbak, azok már lehet, hogy nem is látták az iráni-iraki háborút, és igazából félő, hogy lehet, hogy kevésbé félnek a háborúzástól és a közvetlen konfliktustól, mert nincs saját tapasztalatuk harctérről. Uh-huh. Csak a távolabbi Hezbollah támogatásokról, de ugye hát ott nem, az nem ugyanaz a történet, mint amikor saját félük volt.
Ez a másik érdekes dolog, hogy ugye egy ilyen zárt ország nyög a nemzetközi szankciók alatt, talán így tekintünk Iránra. Ehhez képest, ha ez így van, akkor hogy futja ennek az országnak különböző proxy konfliktusok fenntartására? Akár pénzzel, akár befolyással?
Tehát az, hogy a Közel-Keleten proxikat ilyen sikeresen tudott építeni, és ezeket a proxikat azért nem mindig és mindenkor Irán finanszírozta. Nyilván az Assad rezsimmel nagyon régi volt a kapcsolata, utána föl tudta építeni Libanonban a maga támogatását, de azért az sem biztos, hogy a Hamász az mindig ennyiben volt, vagy lett volna iráni pénzcsapokon, tehát itt azért különböző arab országok is Izrael ellenes erők adták és adják egymásnak, rész van a kilincset, rész van a kasszakulcsot, és hát nem utolsó sorban a szállítmányokat. Tehát ő ebből be tudott szállni, és nagyon ügyesen kitalálta az irak-iráni háború után, hogy a 90-es évektől a közvetlen háborús tapasztalat után sokkal inkább egy rögtön Izrael határai melletti felépítkezésbe és terrorista csoportok kiépítésébe kezd, és ez tényleg elképesztően jó működő taktika volt egészen október 7-éig, ugye, amikor Izraelt a Hamász terroristák megtámadják, és elindult Netanyahu válaszcsapásainak sorozata, ami a mai napig tart. Tehát azért ez egy közel 30 évig működő taktika volt, most biztos, hogy váltani kell, és ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ugye ezt a második vonalat szolgálta volna a rakéta képesség, fejlesztés, és adott esetben ugye ez a néhány hétre legyünk az atombombától típusú megközelítés az eddigiekben. Kérdés megint csak, hogy most elindul-e a futás, vagy nem indul el a futás az atombombáért, de ez ennek a védekezési piramisnak a csúcsa lett volna. Tehát az alsó szint, tehát a többi szintet is látjuk, hogy ügyesen fel tudta építeni Irán, és Kína nagyon szorgalmasan vásárolja az olajat azóta is, hiába árnyékflotta, hiába kínai kikötők előtt egyes szakértők szerint az is lehet, hogy több 10 millió tonna olajat tárol különböző hajókon Irán. Tehát, hogy ez egy annyira kidolgozott szankcióelkerülési rendszerrel működik az ország, amit talán a világ legfejlettebbének hívhatunk. Uh-huh. Nagyon sok szempontból, és ez mindenképpen segítette azt, hogy ezeket a katonai képességeket kifejlesztve.
És az arab világon belüli hegemóniáért vívott küzdelemben hogy áll most Irán? Ugye a síita-szunita ellentétre hívnánk fel ezzel az álkérdéssel a figyelmet, mert hát ez meg ugye nem nyugvó pont, és az arab öböl két oldalán elég nagy erők feszülnek egymásnak, és mindegyiknek hatalmas támogatói vannak.
Így van, igen, és ezt igyekszik is az Egyesült Államok kihasználni, hogy a szaudiakat abszolút a maga mellé, a maga oldalára állítsa, hogy ebben a Trump-paketben abszolút már az első ciklusban is nagy elkötelezettsége mutatkozott, és ebbe az irányba tolta a közel-keleti Amerika politikát. Ugye ez az atom megállapodás a demokrata verzió lett volna az ellentetje, hogy kiegyensúlyozni a szunita-síta erőközpontokat, és hagyni, hogy ők maguk balanszírozzanak, és ne külső beavatkozások mentén kelljen. Hát ez ugye nem sikerült, illetve aztán Trump eldobta ezt az egyességet. Ami érdekes, hogy a kínaiakkal viszont létrejött a szaudi-iráni kiegyezés, tehát láttunk ugye nagykövetséget, konzuli működést megjelenni egymás országaiban, sőt, még egy egész picike hadgyakorlatra is futotta. Tehát mégiscsak létezik egy a korábban elképzelhetetlen kapcsolatfelvétel. Ez pedig részben annak szól, és ez szintén egy alultárgyalt szelete a mostani konfliktusnak, hogy a szunita arab országok is megijedtek Izrael képességeitől. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogyha ott ülünk Riádban, Ománban, más egyéb helyeken, akkor azért azt látni, hogy Izrael mire képes a teljes Közel-Kelettel szemben, amikor éppen a Mossad összehangoltságával, a hadsereggel együtt és akár a CIA-jel együtt mit tud megtenni, az félelmet kelt egyes akár szunita körökben is. Tehát emiatt van egy ilyen, hogy jó, de azért ne radírozzuk a teljesen Irán, mert jobb, ha velük van lekötve ez az izraeli nyugati tengely, mint hogyha már ránk tud fordulni teljesen. Tehát egy nagyon érdekes, egyébként a nemzetközi kapcsolatokban abszolút ismert hagyományos balanszírozás zajlik, és ez most ezt a konfliktust lejjebb csavarja.
Uh-huh. Mi a helyzet az atomprogrammal? Ugye ennek kapcsán van a konfliktus elviekben, de hát ugye a nemzetközi diplomáciában sose tudhatjuk, hogy mi van a kirakatban, és mi van a mögött. Van valós esélye annak, hogy Irán atomfegyvert készít, és az átrendezheti ezeket az imént vázolt erőviszonyokat szerinted?
A támadás után biztos, hogy azért egy komolyabb zökkenés van, ezen lehet vitatkozni, és ezt megteszik helyettünk az amerikai oknyomozó újságírók, hogy most akkor 3 hónapra vagy 2 évre van-e visszavetve az atomprogram. Valószínűleg nehéz is ilyen becsléseket tenni, mivel ugye iráni atomtudósokat is kivégeztek, likvidáltak az izraeli támadás során, tehát az, hogy az ő fejükben mi volt és mennyire lehet őket pótolni, szerintem ezt talán a legnehezebb megbecsülni. Ugye azon is megy a vita, hogy a fordói létesítményből, tehát ahova ezeket a bunkerromboló bombákat először dobták le élesben, hogy ott vajon sikerült-e Iránnak kimenteni előtte egyes eszközeit vagy dúsított uránt. Ez sem teljesen egyértelmű, de biztos, hogy a válasz igen, csak az a kérdés, hogy mennyit. Tehát ha Irán erre nagyon ráhajt, akkor fog tudni továbbra is dolgozni azon, hogy az atombomba felé haladjon. Ugye nem elég legyártani egy bombát, hordozó eszköz is kell, egyébként itt is nagyon komoly veszteségeket szenvedett el. Tehát ez kétségtelen, hogy azért a feltételezett iráni rakétaállomány is nagyon-nagyon egyrészt elhasznált, tehát ugye a bosszú alkalmából ezeket is lőtték ki, illetve korábban is emlékszünk, amikor egy éjszaka alatt 1000 különböző légieszközt, drónt és balisztikus rakétát lőttek ki Izraelre egyel ezelőtt. Tehát fogyatkozott az ő készletük is, úgyhogy biztos, hogy a fenyegetés mértéke csökkent, és az is biztos, hogy nem szűnt meg. Azt nem tudjuk most megmondani, hogy az oroszok és a kínaiak érdekeltek-e abban, hogy segítsék kívülről ezt az atomprogramot, de azért az óvatos becslések azt mutatják, hogy az oroszok alig ha szeretnének ide komoly katonai atomprogramot segíteni, tehát a civilt igen, de katonait kevésbé, hiszen azért ők is óvatosan barátkoznak, csak ugye januárban aláírtak egy szerződést, de abban nincsen kölcsönös védelmi klauzula, ezt láttuk is, hogy nem segítették Iránt katonai értelemben, illetve hát a kínaiaknak is azért az valószínűleg már egy egészen másik limit, és ezt láttuk ugye az orosz-kínai kapcsolatban is, hogy az atomfegyver az egyelőre a soronpont túl van, tehát nem látni, hogy a két legfontosabb szövetségese egyébként ebben feltétlenül akarná segíteni, vagy pedig nem, pont ők is titkon örülnek annak a lehetőségnek, hogy ez elnyúlt ez a fejlesztési év.
Uh-huh. Még két dolgot azért ide emelnék ebbe a beszélgetésbe, ami mindig, amikor így a nagy képet nézzük a világpolitikában, te mindig kiemelsz, az egyik az a klímaváltozás, a másik meg a kiberbiztonság. Hát mind a kettő vastagon érinti Iránt is. Ugye az egyik legveszélyesebb kiber nagyhatalom, mondhatjuk így a virágban, az mindenképpen az észak-koreaiak mellett az Irán. A másik meg hát ugye egy ilyen félsivatagi országról van szó. Nagy kérdés, hogy a klímaváltozás mennyire üti meg az országot, mennyire jön lépéskényszerbe ezektől a változásoktól a hatalom.
Nagyon jó mind a két kérdés. Igen, tehát Irán abszolút a top kiberfenyegetésekben van, és ne felejtsük el, hogy nem olyan régen egy hosszú elemző cikk jelent meg, emlékeim szerint talán a Wall Street Journal-en, a különböző iráni merénylet kísérletekről az első Trump ciklusban, illetve azóta. Tehát nem véletlen, hogy az, hogy Trump visszavonta néhány korábbi tisztviselőjének a állami védelmét, az nagyon komoly fenyegetés volt, hogy tényleg az irániak különböző merényletkísérletek célpontjaivá tették. Kiderült az is, hogy a volt külügyminiszterét Párizsban akarták meggyilkolni, ez volt talán az egyik legkonkrétabb állítása. Tehát Irán offline, online is nagyon komoly fenyegetést jelent, és a különböző dezinformációs és egyéb aktivitásokban rendre előfordul a neve, tehát abszolút a kínai-orosz ligába képes magát kisebb műveletekkel föltenni. Észak-Korea többségében gazdasági előnyöket összet, néha egyebet is, de Irán politikai értelemben is a kiberháborús felek teljes tagja. És akkor ezzel párhuzamosan, ahogy mondjátok, ugye a klímaváltozás, ahogy a szárazság különböző területeket egyre jobban érint, ugye beindít társadalmi migrációt, és ez ugye az egyes vidékek elnéptelenedését, vagy akár tisztát jelöli a földeknek a korábbi gyönyörű bevételeit teljesen tönkreteszi, és emiatt viszont a városba érkező emberekkel valamit kezdeni kell. Tehát ezt a mintázatot láttuk már nagyon sokszor a történelemben, ez viszont keményen nyomja a rezsimet, hiszen gazdasági lehetőségek nélkül sokkal nehezebb felszívni ezt a tömeget, és akkor mi marad, ugye a különböző erőszakszervezetek. Tehát, hogy nyilván nem az állításom az, hogy mindenki oda megy, de ennek is van egy belső dinamikája, ami a klímaváltozás tényleg közvetlenül hat a politikai rezsimre, és azt is látjuk, hogy arra viszont már jóval kevesebb figyelem, és politikai figyelem és gazdasági erőforrás marad, hogy érdemben lépjenek fel a klímaváltozás hatásaival szemben. És most akkor ugye a vízről meg a szárazságról beszéltünk, de nyilván itt még egyebek is lesznek. Úgyhogy hát ezzel együtt a környező országokban pedig látjuk, hogy most akár a kurdok, akár a különböző összeérő tartományokban a kisebbségek is, itt lehetne végigmenni, de ezekre tényleg nagyon keveset beszélünk a magyar sajtóban, de itt azért van fészkerülés, és van igény arra, hogy nagyobb autonómiát szerezzenek Teherántól. Nyilván nem külkemény, évtizedes olyan függetlenségi mozgalmak zajlanak, ahol amit a kurdoknál ismerünk, de azért tehát a stabilitás ilyen szinten is ki van kezdve, és nyilván hogy bezárjuk a kört, tehát ahogy így fizikailag is van instabilitási tényező, nem kevés, ami ilyen krízis helyzetek felbukkan, azt is látjuk, hogy Irán volt ugye az első áldozata az egyik leghíresebb kibertámadásnak, a Stuxnet támadásnak.
Hát azt tanítják iskolákban, hogy azt hogy hajtották végre, és hogy verték át az iráni biztonsági rendszert, igen, és hogy vetették vissza ezzel is, ugye ezt az atomprogramot célozták annak idején, pedig nem is volt fönt a neten, ugye az egész rendszer is mégis sikerült visszalőni.
2007-2008, tehát hogy azért ez egy közel lassan 20 éves technológia volt, hogy hogyan lehet átugrani internetre, nem kötött számítógépekben a laborba, tehát hogy Ez tényleg tanítani kell, és ha akkor ez volt, akkor most mi lehet, és most is biztos, hogy kísérte ilyen támadás a támadási hullámot, a légi támadást, csak hát ezekről most már nem beszél a rezsim, vagy ugye hát arról sem magától beszélt.
Nem szeretném beléd folytani a szót, mégis megteszem, mert lejárt az időnk erre az órára. Boton, nagyon szépen köszönjük az információkat, nyilván erről még sokat lehetne beszélni, nem folytatjuk majd.
Legyen így, nektek is akkor addig jó hetet, sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt adóvilágrovatunk második felében, ő arról beszélt, hogy geopolitikaiak milyen helyzetben van Irán.